Kedves hallgatók, köszöntök mindenkit a mai estén. Ismét egy vagy-vagy kérdés kerül elő, hogy milyen zsiradékot vagy zsírt fogyasszunk. Tehát növényi zsiradékot, állati zsiradékot, vajat, margarint, olajat, egyáltalán fogyasszunk-e ilyet vagy ne, mert ez is kérdés. Ha igen, akkor melyik fajtát? Ezekbe szeretném a kedves hallgatókat beavatni, ha lehet így mondani. A kérdés tehát így hangzik, hogy milyen zsiradékot fogyasszunk, tehát vajat, margarint, növényi olajat, vagy esetleg az újfajta fejlesztést, a mangalicazsírt. Ez a kérdés. Kedves hallgatók, szeretném legelőször bevezető jelleggel feltenni azt az első kérdőjelet, kérdést, hogy miért kell egyáltalán zsiradékot fogyasztanunk? Önök miért fogyasztanak zsiradékot? Mert egy előadáson emlékszem, hogy egy kedves hölgy, aki nagyon nagy lelkesedése járt a sorozatra, elcitálta a férjét. Ami szerintem egy szerencsétlen dolog volt, mert ha valaki nem meggyőződésszerűen látogat egy sorozatra, abból baj lesz. Persze egy-kettőt meg lehet hallgatni, de előbb-utóbb abból rebellis viselkedés lesz, és ez is történt. És ez a kedves úr, ez fölállt a végén, és azt mondta, hogy hát őt hagyjuk békén ezekkel, mert igenis a sertészsír az jó ízű. Mert igenis, hogyha én azt megsózom, és egy jókora hagymával megeszem, mondta a férfi, nekem nem mondja senki, hogy az valami bajt okoz, utána az ember valahogy sétál egyet, szóval nem kell ezt ennyire merre szívni, nem kell ezt ennyire komolyan venni. Nos, ha valaki azt mondja, hogy egy ételt azért kell lenni, mert jó ízű, mert finom, innentől kezdve az egészségvédőnek túl sok hozzátennivalója nincs. Mert ugye aki az ízért eszik, az előbb-utóbb, hogyha az ízlelőrendszere torzul, akkor rossz ételeket fog enni. Ha viszont valaki nem csak az ízért eszik, tehát nincs kizárva az ízlelés, természetesen az egészségvédelemből sem, de szeretné figyelembe venni, prioritást adni az egészségre való hasznosságnak is, most onnantól kezdődik a tartalmi része ennek az előadásnak is. Tehát a zsiradékokra szükség van-e vagy nem? A válasz az, hogy igen. Eszenciális zsírsavakra szükség van. Gondolom, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy omega-3, omega-6 zsírsavak. Ugye ezek a jelölések, bár sokszor elhangoznak, de gondolom elég kevesen tudják, hogy ezek a meglehetősen érdekes kifejezések mit is takarnak. Ugye ezek az omega-3, omega-6 zsírsavak, ezek azt jelzik, hogy egy láncon, ugye egy zsírsav molekulán hol található a kettős kötés, omega hátulról a harmadik, illetve a hatodik résznél a kettős kötés hol található. Ugye ezek telítetlen zsírsavak, mindjárt szólok erről néhány szót. Tehát igenis szükség van ezekre, olajsavra, linolsavra, linolénsavra, ugye ezek eszenciális zsírsavak, ezekre szüksége van az emberi szervezetnek. Csak már most elmondom, hogy az állati zsiradékokban szinte nincs eszenciális zsírsav. A vajban mindössze 2% eszenciális zsírsav van, míg a növényi olajokban ennél jóval magasabb. Tehát igazából, ha valaki zsírt eszik, és azt azért eszi, hogy eszenciális zsírsavat jutasson a szervezetébe, már pedig ezért van értelme szinte csak zsírt fogyasztani, zsiradékot fogyasztani, ezzel nem érje el a célt. Az állati zsírok tehát, amellett, hogy ártanak, nem is tartalmazzák a hasznos komponenseket. Egyébként zsiradékot azért fogyasztunk, hogy sejtfalainkat építsük. Ugye a sejtfalak azok bizonyos foszfolipidek, különböző zsírsav származékok. Sejtfal építéshez szükség van zsiradékokra, bizonyos hormonok működéséhez. A zsírraktárak képzéséhez senki ne jegye meg, hogy azt mondom, hogy most nekünk zsírraktárt kell képezni, de bizonyos mennyiségű zsírraktár minden emberben van. Nem szükségszerű ezt lefogyasztani az utolsó cseppig, mert bizonyos szempontból minimális zsírraktár a szervezetben szükség van különböző folyamatok végzése érdekében. A baj akkor van, hogyha ez mondjuk már úszó gumivá és egyébbé alakul át, akkor már ez nehézséget és egészségi ártalmakat okozhat. Eszenciális zsírsavak, tehát hormonműködés, sejtfalépítés, zsírraktárak és vitaminoldás, a híres A, D, E és K vitamin, ezek zsiradékban oldódó vitaminok, tehát időnként hallom, hogy valaki zsiradékmentesen táplálkozik, és bizony még olajos magvakat sem eszik, és mondjuk azt mondja, hogy neki elég az a minimum, ami mondjuk bejut a nem tudom, a csiráztatott búzába. Na most ez azért gond, mert előbb-utóbb a zsírban oldódó vitaminok felszívódása zavart fog szenvedni. Tehát minimális mennyiségben ezekre szükség van. Eredetük szerint lehetnek állati és növény eredetű zsírok, zsiradékok természetesen. Mi az alapvető különbség a növényi és állati zsiradék között? Hát látványra, hogy az egyik az folyékony, ugye a növényi, az állati pedig szilárd. Szeretném kérdezni, mitől szilárd az állati zsír, és mitől folyékony a növényi olaj? Erről már beszéltem, a telített és telítetlen kötések miatt. A telített, majd mindjárt rajzolok egy-két dolgot, a telített kötések, tehát amikor a szénatomok között, tehát a szénatomok minden vegyértéke foglalt, ha szabad, ugye egy szénatomnak 4 szabad vegyértéke van, na most, hogyha ha két szénatom kettős kötéssel kapcsolódik, ugye itt egy egyenlőség jelentesenek ide képzelni, ugye ez egy telítetlen kötés. Ez azt jelenti, hogy a szénatomok között van még olyan vegyérték, ami leköthető. Egyébként ugye egy szénnek tehát 4 vegyértéke van, tehát ide már csak 2 fér. Tehát mindenhol 2 hidrogén. És hogyha telített kötésről van szó értelemszerűen, akkor a két szénatom között nincs egyenlőségjel, csak egyetlen vonal van, és akkor mind a két szénatomra 3 hidrogén tud addicionálódni. Tehát ez alapvető különbség a kettő között. Szeretném kérdezni, hogy önök szerint az állati zsírnak van-e valami hasznossága? Mert az előbb azt mondtam, hogy semmilyen hasznossága nincs. Magam ellen szólok, de van. Az állati zsír jóval stabilabb, mint a növényi olaj. Ez azt jelenti, hogy elvileg bírja a sütést. És gyakorlatilag is. Az állati zsír egy stabil anyag, ezért amikor a régiek zsírral főztek és üzöttek, annak ellenére, hogy ha nem mozogták le, mondjuk idősebb korban ugye ők is bizony érelmeszesedéssel küzdöttek és vérnyomás problémákkal, de rákbetegségben igazából nem szenvedte. Mert az állati zsír nem képez lényegében gyököket a szervezetben, mint a növényi olaj. Ezt csak azért mondom, hogy a mérleg mind a két serpenyőjét megvilágíthassam. A növényi olajnak is van hátránya, mert erősen gyökképző, főleg a sült olaj. Az állati zsírnak is van hátránya és előnye. Hátránya, ugye majd mondom, a szívre való ártalmasság. Előnye, hogy stabilnak nevezhető. De most elvileg a margarin gyárak ezt használják ki. Ezért a margarin azt mondhatnánk, hogy egy tökéletes termék. Miért? Mert növényi olajból egy viszonylag stabil, telített kötésekkel bíró, hát keményített növényi zsírt hoznak létre. Elvileg a margarinról azt lehet mondani, hogy bírja a hőhatást, elvileg mondom, és ráadásul nincs is benne koleszterin, sőt, inkább antioxidánsokat adagolnak hozzá. Ez tény is való, hogy a margarinnak van egy ilyen háttere, de ez, nem akarok ebben sem előre menni. Először inkább a vajjal foglalkoznék, hogy a margarin kitalálásának abszolút nem volt hajtóereje az egészségvédelem, hanem hadászati és gazdaságpolitikai okai voltak. Ugye ma már ennek egész más színezetet adnak. Az állati és növényi zsiradékok között alapvető különbség ugye az olvadáspont. Az állati zsírok olvadáspontja magasabb, mint a növényeki, a koleszterin tartalom, az E-vitamin tartalom és a sütési rezisztencia. Tehát a sütéskor mennyire ellenálló, sütésnek mennyire ellenálló az ott olaj. Koleszterin tartalom tekintetében és telített zsírsav tartalom tekintetében az állati zsírok kedvezőtlenek. Gondolom sokan önök közül tudják, hogy Magyarországon mi okozza a nagyobb problémát. A koleszterin vagy a telített zsírsavak? A kérdés azért teszem fel, mert a válasz nem olyan egyértelmű, tehát nem a koleszterin. Ugye azt mondanánk erre, hogy a koleszterin, hát ugye mindenki azt így. Persze, a koleszterinről korábban azt hitték, hogy minden szív- és érrendszeri problémában ez játszik szerepet. Aztán kiderült, hogy mégsem, hogy vannak úgynevezett koleszterin toleráns emberek, akik ehetnek naponta akár 3-4 tojást is. Igazándiból a koleszterin szintjük egyáltalán nem egy fölött, sőt lehet, hogy csökkenni kezdte. Ez nem azt jelenti, hogy a tojás mindenki számára egészséges. A lakosság egy része érzékeny a koleszterin tartalmú élelmiszerekre. De a nagyobb probléma a telített zsírsav tartalom, amire viszont majdnem mindenki érzékeny. Tehát lehet, hogy valaki nem fogyaszt koleszterin, de mondjuk telített zsírsavat fogyaszt, és ugye a margarin kérdés itt került be a képbe. Mert a keményített növényi zsír már telített zsírsavakban jóval gazdagabb. A telített zsírsavak sokszor okoznak koleszterin, rossz koleszterin szint növekedést. Magyarországon is nagymértékben felelősek a szív- és érrendszeri betegségekért. A koleszterin, a telített zsírsavak és az úgynevezett egyszerű cukrok, egyszerű szénhidrátok, vagyis ugye a hozzáadott, finomított cukor. Ez a három, és hát sok esetben a nagy mennyiségű kenyérfogyasztás. Aki nagyon kenyeres, ráadásul fehér kenyeret fogyaszt, tehát még egyszer telített zsírsavak, koleszterin, cukor és a kenyérfogyasztás, tehát a fehér liszt, fehér termékek fogyasztása, ezek felelősek a triglicerid szint emelkedéséért. Kedves hallgatók, hadd menjek bele legelőször is az egyik állati termékbe, a vaj gyártásába, a vaj felépítésébe, illetve összetételébe. Gondolom tudják, hogy régóta a vajat köpüléssel készítik. Mi az a köpülés? Nagy kérdés. Nem megyek bele a technológiába. A lényeg az, hogy a tejszín és a vaj között van némi különbség, pedig elvileg majdnem ugyanaz. A tejszínből hogy készítenek vajat? Hogy ütésnek, rázkódásnak teszik ki a tejszínt, és ezáltal a vízben diszpergált zsírcseppek fázis megfordításnak hívják, zsírban diszpergált vízcseppek alakulnak át. Hát ennyit érdemes csak erről mondani, ebben nem megyek bele a technológiájába. A lényeg az, hogy úgynevezett fázis megfordítás, ilyen egyszerű mechanikai hatásra, önök is tudják, hogy egy tojás fehérjéből mi mindent lehet csinálni, mondjuk habot lehet készíteni. Ugyanígy a rázkódásnak, ütésnek kitett, mondjuk éppen a zsíradékok esetében egy fázis megfordulás történik, és tulajdonképpen a tejszínből vaj áll elő, persze melléktermékekkel együtt, amiket el kell távolítani, ugye az írót elkülönítik, és majd sózzák, gyúrják a vajat, és így készül mondjuk a teavaj, vagy a bármilyen más ilyen alapú termék. Tehát még egyszer, vagy a tejszín köpülésével, fázis megfordításával készül, összetétele mintegy 85% tejzsír. Hát itt kezdődnek a problémák. A vajnak 85%-a tejzsír. A tejzsírról mit tudunk? Önök mit tudnak? Nem tartozik az érvédő zsíradékok közé, vagy zsírok közé a tejzsír. Azért, mert nem sertészsír, vagy libazsír, meg kacsazsír, azért még állati eredetű zsírról van szó. A vaj nagyon markáns tejzsír. Sőt, talán nem mondok vele eretnekséget, a tejzsír, amikor 85%-os töménységre tesz szert, aterogénebb lesz, mint a sertészsír. Az aterogén, ugye az aterosklerózis, mint érelmeszesedés, aterogén érelmeszesedést okozó hatása van. A szakemberek nem akartak hinni a szemüknek, amikor az állatkísérletekben a vajtól gyorsabb lerakódás, meszesedés indul el az érpályában, mint mondjuk a sertészsírtól, amiről ugye azt hitték, hogy a legaterogénebb, a legkomolyabban érelmeszesedést okozó zsír. És amikor megvizsgálták a vaj zsíradék vagy zsírsav összetételét, akkor látták, hogy van benne egy olyan zsírsav, amit úgy nevezünk, hogy mirisztinsav. A mirisztinsav sertészsírban kismértékben, vajban nagyobb mértékben van. A mirisztinsav az egy olyan jellegű zsírsav, ami mondhatnám azt, hogy egyfajta terrortámadást hajt végre a keringési rendszerben, és hihetetlenül ki tudja kezdeni az amúgy is gyengélkedő keringési rendszert, úgyhogy a vajban sok mirisztinsav van. 10-15% a víz a vajnak, 0,5% fehérje van benne, ugye tejfehérje, és 0,6% tejcukor. Tehát tejfehérje allergiások vajat sem fogyasztatnak értelemszerűen, és hát a tejcukor érzékenyeknél ez kérdéses, valaki mennyire tolerálja a tejcukrot, fogyaszthat-e vajat, vagy nem. A tejszín készítés után érlelik, szellőztetik, majd köpülik a vajat, eltávolítják az írótól, végül mossák, sózzák és gyúrják. Ennyi a vajgyártás. Na most ez előny, amit én most önöknek mondtam, ez a pár szó, hogy hogy készül a vaj. Ugye önök is alátámaszthatják, hogy ez nem egy mesterséges technológia. Ugye most az, hogy fázis megfordítás van, az egy érdekes kérdés, de nem mondhatnám, hogy a vaj egy művi termék. A vaj egy természetes alapú termék. Az egy más dolog, hogy sajnos tejzsír van benne. De ezt ki lehet jelenteni, szemben a majd előkerülő, később előkerülő margarinnal, hogy a vaj, a vajjal túl sok mindent nem csinálnak, csak egy-két dolgot végeznek vele, és már is csomagolják. Nos, hadd térjek akkor rá a margarin gyártásra. Pontosabban, hogy a logikai sorrendet tartsam, ugye a margarin alapja, az micsoda? Az a finomított és tisztított és tükrösre szűrt étolaj. Úgyhogy inkább úgy döntenék, hogy legelőször az étolajgyártásra mennék bele, és miután ezen elszörnyűködtünk, akkor a margarin gyártásba kezdenék, aminek az alapja a pár perc múlva ki fog derülni, hogy melyik étolaj. Tehát a margarin az, ha lehet mondani, kettős priusszal rendelkezik, mert egyrészt a nyersanyag maga egy érdekes termék, a másik pedig azt, hogy még ezzel mit művelnek a margarin gyártás során. Egyébként én az előadás sorozat elején mondtam, hogy nem ígérek senkinek kéj utazást ezen a sorozaton. Tehát amikor az előadás végére érek, önök meg fogják kérdezni, mit ajánlok. Vaj, margarin és mangalica zsír helyett, és majd el fogom mondani, nem fog vele újat mondani, csak jelzem, hogy ezek mögött, amikor én mindenről a hallgatókat lebeszélem, amögött nem valami állandó protestálási hajlam van bennem, hogy én most mindenről tiltakozzak, hanem egyszerűen a mai világban nagyon kevés olyan alternatíva van, amit vállalhatunk. Ez a reform táplálkozásnak nagy jövője kell legyen. Kedves hallgatók, akkor maga az étolajgyártás, háromféle étolaj létezik. Úgyhogy mielőtt még lebeszélném önöket az összes termékről, mondanám, hogy a hidegen sajtolt olaj az jó. Persze mértékkel fogyasztva. Tehát első pont. A hidegen, ugye az olajgyártás első fázisa a hideg sajtolás. Van egy szomorú hír, hidegen a napraforgó magból minimális olajmennyiség nyerhető ki. Egyébként a hidegen sajtolás nem azt jelenti, hogy hidegen sajtolják, hanem maximum 45-50 fokig hevítik. Ez kvázi hidegnek nevezhető, ahhoz képest, amit majd fognak művelni a forrón, préselt és extrahált, tehát kioldott olajjal, ugye az 250 fokon fogják kezelni. Ahhoz képest ez a 45-50 fok, ez mondhatnánk, hogy hideg, hűvös hőmérséklet. Nos, ez a törvény által szabott maximális hőmérséklet, 45-50 fok, így készülnek a hidegen sajtolt olajok. Mivel az olajos magból csak mintegy 15-20-25% olaj nyerhető ki hideg sajtolással, rengeteg olajat megfog a dara, értelemszerűen. Ezért jön a hevítés. Fölhevítik, majd forrón, óriási hőfokra hevítik, és forrón újra prés alá helyezik, és így képződik ugye a forrón préselt olaj. Tekintetben véve, hogy a napraforgó mag megmakacsolja magát az ilyenfajta eljárások során is, tehát még forrón, igen magas hőfokon is az olajnak jó része, vagy egy jelentős része nem nyerhető ki belőle, ezért a szakemberek, mivel az élelmiszeripar mindig is maximális hatékonyságra törekedett és törekszik, megtalálta azt a megoldást, amitől időnként ugye az ember hátán a szőr fel is áll, mégpedig a szerves oldószeres kioldást. Tehát a darában fennmaradó olajat a szerves oldószerrel, hexánnal, ez egy erősen mérgező benzinszármazék. Ne úgy tessenek érteni, hogy tele van az olajunk benzinnel, meg hexánnal. El fogják párologtatni, tehát ezt bepárolják a végén, és ismert, hogy a szerves oldószerek nagyon hamar el tudnak párologni. De aki ismeri a kémiát, vagy legalábbis józan paraszti észre gondolkodik, azt tudja, hogy olyan nincs, hogy valamit kezelnek szerves oldószerrel, és eltávolítják, és az ugyanolyan lesz, mint hogy eredetileg volt. Ez szinte kizárható. Főleg az olajláncoknál, amelyek elég érzékenyek különböző hatásokra, a növényi zsíradékokban, olajokban lévő olajláncok. Tehát, miután fölhevítették hexánnal, nem olyan magas hőfokon, tehát a hexános kioldás az mondjuk egy 55-60 fokon zajlik, ugye nem kell nagy hőfokon ezt véghez vinni, és így mintegy a magnak a 20%-os olajtartalma a darának 1%-ra csökken. Tehát a hexános kioldás, mondhatnám, ez extra profitot hoz a növényolajiparnak. Amikor kiderült a sertészsírról és az állati zsírokról, hogy szív- és érrendszerrel káros, azután a növényolajiparnak a reneszánsza és a felfutása történt meg. Úgyhogy a növényolajipar, ha megtetszenek nézni, és ha tényleg megvizsgáljuk, hogy a mindennapokban hogy fogy a pultokról, az áruházakból az olaj, azt láthatjuk, hogy hatalmas üzlet ez. Az olajat ugyanis nem fogyasztjuk el, hanem sütünk benne. Az emberek jó része süt benne. Tehát levesztük az 5 literes olajat, belezúdítjuk ugye a nem tudom hány literes olajsütő edénybe vagy tefába, és mivel ugye túl sokszor nem szerencsés sütni az olajba, egyszer, kétszer, háromszor sütünk benne, ha többet, akkor az már rákkeltő, és aztán miután ez megtörtént, mi fog történni? Utána kijöntjük. Ez, ahogy korábban már említettem, környezetszennyező, egyrészt egészségre ártalmas a sült olaj, szennyezi a környezetet, és gazdaságtalan megoldás is egyszerre. Kedves hallgatók, tehát olajgyártás során először a nyers olajat előállítják, majd szűrik, extrahálják. Ha esetleg hallottunk már ilyen kifejezést, hogy micella, ha nem, akkor lehet, hogy valamikor fogunk. A micella nem más, mint egy olajipari köztes termék, 10-30%-os olajtartalommal. Végül az olajat, mikor a micellából is kinyerték, tulajdonképpen finomítják. Nos, hadd beszéljek arról, hogy miután kezelték ezzel a benzinszármazékkal az olajat, utána mi fog vele történni? Gondolom, magunk elé tudjuk képzelni, ahogy az a hexános olajos rendszer, ami majd végső soron a mi szervezetünkben szeretne kikötni, az vajon hogyan néz ki? Borzasztó erős szúrós szaga van, erősen mérgező anyag ez. Ebből lesz az élelmiszer majd. És ezt finomításnak vetik alá. Persze bepárolják, tehát gyorsan mondom, bepárolják. Ezáltal a hexán nagy része eltávozik. Csak jelzem, az minden olajban, olajnak 100 grammjában 400% hexán visszamarad. Tehát nyomokban az erősen mérgező benzin származik, az olajban visszamarad. Az Élelmiszeripar Egyetemen persze nevetség tárgyát képezi, ha bármelyik diák vagy egyetemista fölmeri tenni a kérdést, hogy ez a 400% hexán vajon mérgező-e, vagy milyen hatása van a szervezetre. Mert ugye az egyetemi tanárok azt mondják, hogy ilyen pici mennyiségek nem számítanak, sokkal nagyobb a veszély, ha valaki dohányzik mellettünk a busz megállóban. Tehát nem itt kezdődnek a problémák. Ugye csak megint elfelejtik, hogy az a 400% hexán, az hozzáadódik a dohányfüsthöz, amit én a busz megállóban beszívok, mint passzív dohányos, és hozzáadódik a rengeteg adalékanyaghoz is, amit fogyasztok. Amit beletesznek az élelmiszerekbe, tehát így már jelentős faktorként játszik szerepet. Szeretném említeni, hogy az olajat milyen finomítási műveleteknek vetik alá, ugye a Vénusz, a Floriol és számos ilyen finomított, tükrösre szűrt olaj, az így készül, hogy az említett bepárolás után előállt terméket finomítási műveleteknek vetik alá, és így az utolsó értékes anyagokat is kivonják belőle. Ugyanis a napraforgó magban vannak értékes proteinek, vannak értékes vitaminok. A finomítással, tisztítással ezek is eltávoznak. Végül úgymond a 100%-os olaj marad ott, amit aztán szépen túl lehet adagolni, és el is lehet majd ettől hízni. Az olajmag zavarosító anyagait távolítják el, foszfatidokat, különböző viaszokat, színanyagokat, amik egyébként hasznosak volnának, és különböző szaganyagokat. Gondolom, az sem titok, hogy a napraforgó magot azt azért kezelik különböző növényvédőszerekkel, és mindig nagy kérdés, hogy ezek bejutnak-e az olajba. Sajnos, valószínűleg igen. Tehát ha nem finomítanák a növényolajat, akkor az a probléma, hogy lehet, hogy magasabb szinten tartalmaz peszticid származékokat. Igazából ez a probléma, a nem finomított, hidegen sajtolt olajjal. Ezért nehéz jó megoldást mondani, mert hogyha tudnánk, hogy az mondjuk bionapraforgóból van, amire sok esélyünk nincs, és azt hidegen sajtolt olajat abból készítenek, akkor azt mondanánk, hogy ez egy egészséges termék. De ha az olajat agyon szűrik és agyon tisztítják, akkor minden értékes komponensöt kivonnak belőle, de a káros anyagot is kivonják, tehát a pozitív hatása is van. növényvédőszer maradványok már a finomított étolajban lényegében nincsenek, de lehetnek a hidegen sajtolt olajban. A kinyerés után képződött vegyületek, tehát ugye a hexános kezelés egyebek miatt képződnek benne egyéb kiszűrendő anyagok, és az aromás vegyületek is eltávolításra kerülnek. Tulajdonképpen a finomított növényi olaj az egy jellegtelen, ugye ezt önök is tudják, egy jellegtelen, szintelen, szaktalan folyadék, vagy olajféle. Tehát az már nem alig emlékeztet a napraforgó ízére. Az egy, tényleg egy szintelen szaktalan rendszer. Mert teljesen nyálkátlanítják, szintelenítik, a szaganyagokat, aromákat eltávolítják, és végül is savtalanítják. Ugye a nyálkátlanítás során foszforsavat adagolnak, hát a híres hírhet foszforsavat. Savtalanítás során, ne ijedjünk meg, de sajnos ez a helyzet, nátronlúgot alkalmaznak, tehát nátronhidroxidot adnak hozzá 80-90 fokon, értelemszerűen ezzel kötik le a felesleges és szabad zsírsavakat. Szappancsapadék képződik az ilyen nátrium hidroxidos kezelés során, amely ugye víz jelenlétében ez a szappancsapadék pelyhes formában kiválik a termékből, ki lehet szeparálni. És különböző úgynevezett neutrális olajokat, tehát ami így képződik, a vákumban még vízmentesítik, kevés víztartalma még lehet az olajnak, tehát különböző kezelések jönnek, majd ezután jön a derítés. Amelynek során a fennmaradó néhány milligram vagy gram színanyagot, színezőanyagot is eltávolítják, nehogy véletlenül benne maradjon valami kis természetes anyag az olajban. Karotinok, klorofil és különböző, hát barna színű bomlás termékek, amik azért ugye képződnek. Nem mondtam elég hangsúlyosan, de 200, tehát a hexános kezelés előtt 250 fokot kap az olaj. Derítőföldet alkalmaznak, aktív szenet alkalmaznak, és egy bizonyos idő után szűrik. Majd miután derítették és szűrték, ezután gőzölik, a gőzölés során az olajból az aldehidek, ketonok, illó zsírsavak és különböző egyéb szénhidrogének eltávoznak, majd hozzáadnak 100%-os citromsavat, aminek szintén megvan a maga oka. Végül a rendszert ismét fölhevítik, ez csak mondom, hogy a technológia, ismét fölhevítik 200-240 fokra, ennek a szerkezet kialakítás miatt van értelme, majd visszahűtik 35-50 fok közé. És így lesz a végső olaj, persze winterizálás után. A winterizálás az hidegszűrést jelent, ugye kis hőmérsékleten lehűtve az olajat, és ismét kicsapódnak benne lebegő részek, amit megint a fogyasztó úgy értékel, hogy gyenge minőségű a termék. Ugye a kristályosodás, ugye a hűtés során kristályosodás és különböző oldékonyságváltozás történik. Így újra szűrni kell, hogy ez a hideg szűrés, ezt nevezik winterizálásnak, és végül szupernyálkátlanítják az olajat, és ezután készül el a végső rendszer. Ugye a szupernyálkátlanítás, ez szintén egy legutolsó művelet, 80 fokon különböző szeparációs műveleteket alkalmaznak. Nos, szándékosan mondtam végig, nem azért, hogy most önök egyetemi előadást hallgassanak, vagy ilyesmit, hanem azért, hogy észlelhessük, hogy miből indultunk ki? Napraforgó magból. És mi lett? Egy műanyag dobozba, vagy flakonba csomagolt, szintelen, szaktalan, átlátszó, savtalanított, nyálkátlanított, nátronlúggal, foszforosabbal, citromosabbal kezelt, hexánnal kioldott, végül bepárolt, majd 200-240 fokon kezelt, végül szupernyálkátlanított, gőzölt, hidegszűrt, winterizált termék. Na most erre azt mondják, hogy ez egy egészséges élelmiszer. Persze ez viszonyítás kérdése. Valóban egy jobb termékről van szó, hogyha mondjuk egy állati zsírhoz hasonlítom, de hogy ez a termék annyira jó volna, hogy ezt ilyen mennyiségben fogyasszuk és vegyük, az talán túlzás. De mondanom sem kell, hogy ami így előáll, az nem csak késztermék, hanem micsoda, alapanyag is. És ha el szabad mondani egy-két titkot, ugye a növényolajipar az mindig, nem mindig, sok esetben, hát úgy mondom, hogy ilyen kétlaki életet él. az egyik oldalon fogyasztói célra gyárt étolajat. Ezek jobb minőségűek. A másik oldalon a margarin gyártó üzemeknek gyárt, hát különböző nem olyan tökéletes minőségű étolajat, hiszen a margarin gyártás még tovább feldolgozó műveleteket hajt végre, és ha esetleg benne marad valamilyen komponens, akkor azt majd ott kiszűrik, akkor a problémát nem okoz. Lényeg az, hogy a margarin gyártáshoz felhasználják az étolaj különböző tételeit, és akkor elindul tulajdonképpen a margarin gyártás. A margarin gyártás nem más, mint viszonylag természetes, ezt persze ironikusan mondom, természetes technológiák között, ezen azt értem, hogy kobalt, tehát fémkatalizátoron, hidrogéngázt átbuborékoltatva és 250 fokon kezelve egy mesterséges keményítést hajtanak végre a terméken. Ugye, hogyha egy olajat fogunk otthon, és hidrogéngázt átbuborékoltatnánk rajta 250 fokon különböző fémkatalizátorokon, akkor abból keményített növényi zsír állna elő, amit ilyen hatalmas tömbökbe, ha ilyet látnánk, elszörnyülködnénk, hogy a különböző cukrászipari egységekben milyen tömbökben, tehát még akkora margarin tömböket mi nem láttunk, amekkorát oda szállítanak, tehát nem ez a tipikus kis flórás doboz, hanem azok a hatalmas tömbök, és azok így szinte mázsa számra kerülnek bele a különböző tésztafélékbe, hatalmas mennyiségben. Pedig én már akkor elszörnyülködök, amikor otthon édesanyám egy-két kockát mondjuk a rámából beletesz a süteménybe, ugye az se kis mennyiség. De amikor ezt eltetszenek képzelni nagyba, amikor az a kocka az mondjuk ilyen egyméteres, vagy félméteres, és azt mondjuk megfelelő targoncával egyebekkel kell szállítani, és azt kerül be végül is a gyomrunkba. Előbb-utóbb megesszük, ha nem is egyszerre, de szép lassan ezeket elfogyasztjuk. Az a kérdés, hogy vajon becsapható-e az ember ilyen formában? Mert mi nem látunk be a gyárba. Velünk elhitették, hogy a növényi olaj koleszterinmentes. Igen, csak azt nem mondták el, hogy elhízást okoz. Azt nem mondták el, hogy a margarin is elhízást okoz. És az elhízás Magyarországon, ha nem is betegség, de óriási kockázat. Az egész magyar nép tulajdonképpen, vagy hát a 50-60% elhízástól szenved. Hadd jelezzem, az állati zsírtól nem hízunk el annyira, mint az olajtól, mert az állati zsír az szilárd. Ugye, ha valaki vesz vajat, ugye annak nem vágja le a felét, és nem, vagy az egészet nem dobja bele mondjuk a paprikás krumplibe, ugye, vagy nem tudom mibe, süteménybe. De ha mondjuk veszünk ilyen sütőmargarint, ilyen nagy kockával, ugye annak azért annak belegurul a fele a termékbe. Tehát a margarintól, az olajtól igenis hízunk, mert folyékony, kenhető állagú, többet használunk belőle. Tehát ez virtuális csalódás. A zsírból, ha mondjuk kemény zsír, illetve a vajból nem használunk annyit. Ez nem azt jelenti, hogy jobb a vaj és a zsír, hanem hogy egyáltalán nem jelent nagy alternatívát ez sem. A nagy problémákat ugyanis nem oldja meg. A margarin és az olaj tehát szívbarát? Szeretném kérdezni. Szívbarát-e az olaj? Hadd kérdezzem meg, hogy az obezitás, az elhízás szívbarát dolog? Nem. Amennyiben tehát az étolaj elhízást okoz, és a margarin elhízást okoz, mert 100 grammjában, tehát egy grammja ugye 9 kilokalória az olajnak, tehát 10 deka olaj 900 kalória, és naponta egy magyar ember 100-120 gramm zsíradékot elfogyaszt. Ez 900, vagy 1000, vagy 1050 kilokalória. Ez óriási mennyiség. Ez elhízást okoz. Amennyiben tehát egy zsíradékra, akkor is, ha koleszterinmentes, azt mondják, hogy a szívbarát, valami nem stimmel. Mert elhízást okoz. A zsíradék elhízást okoz. Lehet benne omega-3, lehet benne omega-6, az elhízás nagyúr. Az elhízás a szívinfarktust, agyvérzést okoz. Tehát ez problémát jelent. A margarin gyártás során az étolajat tehát keményítik 250 fokon, majd keverik. Mit kevernek hozzá? Élelmiszeripari adalékanyagokat, tartósítószert, emulgálószert, színezékeket és aromákat. Jó ideig a margarinokban az E100-as nagyságrendű színezékek voltak jelen. Miért? Mert a növényi keményítés során a margarinnak milyen színe lesz? Vakítóan fehér színe van. Viszont a vaj színe milyen? Enyhén sárga. Ezért egyfajta sárgítást, egy mesterséges színezékkel el kellett érni, de ha ma meg tetszik nézni egy jobb minőségű, mondjuk egy flórát tegyük fel, akkor ott már kurkumát használnak, tehát nem az E100 nem tudom hányast, hanem természetes alapú színezéket használnak, sőt a mai modern margarinoknál már B12-vel dúsítanak, ugye az E-vitaminos dúsítás már régóta ismert, antioxidánsokat és omega-3, omega-6 zsírsavat adnak hozzá. Azt kell mondanom, tehát, hogy a margaringyárak már ilyenfajta hát, táplálkozás, tudományos fejlődést mondhatnak magukénak, úgyhogy ezek a termékek talán már jobb minőségűek, mint a mesterségesen színezett, és tartósítószert sem tartalmaz már egy-két margarin. De ha önök sütni akarnak, és ilyen tömbökben vásárolnak olcsó margarint, azok általában tartósítottak, és mesterségesen színezettek. Tehát itt is minőségi, óriási minőségi különbségek vannak. Tehát a növényi keményítés, pontosabban a művi keményítés során a zsírsavak telítődnek, hasonló lesz tehát az állati zsírhoz, majd az élelmiszeripari adalékok révén allergiák kiváltói lehetnek. Mondhatná valaki, hogy ez nem nagy mennyiség, nem sokat kenek a kenyérre abban a margarinból. De valaki rendszeresen és minden nap használja. Én sokszor hallom ezt tényleg, vagy olvasom is a szakmában, a szakirodalmakban, hogy a mindennapi cikkekben nem engedhető meg a legkisebb kihágás sem. Mert ha valaki havonta egyszer fogyaszt egy élelmiszert, és abban van adalékanyag, az egy dolog, akkor nem kap semmit. De hogyha valaki minden nap fogyaszt mondjuk margarint, és abban van 1 mg vagy fél mg adalékanyag, tessének megszorozni az 365-tel és 10 évre. És a szervezet nem biztos, hogy lebontja azt egy nap alatt. Az halmozódhat. Az akkumulálódik a májban, a különböző helyeken. Ez problémákat okozhat. Tehát a mindennapi cikkeknél az élelmiszeripari tevékenység, a művi keményítés nem nagyon figyelhető meg. Az olajos mag, tehát mondanám a napraforgó mag, az olajos mag, tehát nem ugyanaz, mint a finomított étolaj, és nem ugyanaz, mint a művi úton szintén 250 fokon kezelt margarin. Tehát senki nem állíthatja azt, hogy ez annyira természetes élelmiszer volna. Mégis. Ha valaki megkérdezne, hogy mit válasszak, a vajat, vagy a margarin, vagy az étolajat, akkor azt tudom mondani, hogy még Magyarországon ugye minden második ember szívbetegségben, kardiovaszkuláris betegségekben veszíti életét. Tehát a lakosságban, ugye a magyar lakosságon belül is népbetegség, a szívinfarktus, a magas vérnyomás, a magas vérzsír szint, tehát a szív- és érrendszeri kockázatok és problémák. Tehát nyugodt szívvel állati zsírt nem javasolhatok. Természetesen. Nyugodt szívvel vajat sem javasolhatok. Mert azzal erősíteném ezt a halálozási tendenciát. Ezt nem tehetem meg. A margarin nem okoz szívinfarktust. Hogyha mértékkel fogyasztjuk, tehát az elhízással révén persze okoz, de ha valaki mértékkel fogyasztja, nem okoz szívinfarktust. Tehát a növényi olaj és a margarin egy lehetséges alternatíva. A növényi olajon belül azok a fajták, amelyek hidegen sajtoltak. A margarin kérdéskörén belül pedig a jobb minőségűek, amelyeket el kell olvasni, amelyek nem tartalmaznak tartósítószereket, nem, vagy tartósítószert, nátriumbenzoátot, nem tartalmaz mesterséges színezéket. És mondjuk esetleg dúsítva van valamilyen, hogy most a B12 vitaminnal, cianokobalaminnal dúsítják, és egy probléma ugye, hogy a margarin és az olaj is vegyi és hőhatásnak van kitéve, de mondjuk a hidegen sajtolt olaj maximum 50 foknak van kitéve, és a hidegen sajtolt olajat, a hidegen préselt olajat, ugye 50 fokig hevítik maximum, egyszer vagy maximum kétszer szűrik. Ezért a hidegen sajtolt olajban sokkal több a lebegő rész, nem szintelenítik, nem szaktalanítják, ezért sokak számára időnként visszatetsző, kellemetlen, vagy nem tudom, erős napraforgó illata, napraforgó íze van a hidegen sajtolt olajnak. De ez neki az előnye. Ha valaki sütni szeretne, tehát nyílt lángon szeretne sütni az olajban, akkor soha nem merjen használni, vagy soha ne használjon hidegen sajtolt olajat. Pont emiatt a hidegen sajtolt olajban lebegő részek vannak, amelyek a nyílt láng hatására pillanatok alatt elszenesednek, tönkre mennek. Sőt, nem csak, hogy tönkre mennek, hanem nagyon súlyos karcinogén gyökökké, vegyületekké kátrány származékokká, gyűrűs molekulák alakulnak át, amelyek, ugye ezek az úgynevezett nem enzimes barnulási termékek, ezek nagyon komoly szerepet kaphatnak a rákbetegségekben. Ha valaki nagyon sokszor eszik sültet, ami jól meg van sülve, vagy rántott ételeket, ugye a rántott ételeknek az a kellemes ízű, jó megsült, nem megégett, az átlagosnak kicsit jobban megsütött bundája, ugye az megbarnul, amikor sütjük. Azok a nem enzimes barnulási termékek, aminek köszönheti a termék azt a kellemes ízét, azok a rákkeltő anyagok. Tehát minél barnább egy sütéskor egy termék, ugye azt mondjuk, hogy annál jobb, kellemesebb látvány nyújt, ha még nem égett oda, de azok rákkeltő termékek egytől egyig. Igen, a kenyér héjában is vannak ilyenek. Ugye a kenyér héjában is van olyan termék, ami ugye aminósavak és cukrok összhatásaként nem enzimes barnulást indítanak el. De ahhoz, hogy valaki rákbetegséget kapjon a kenyérhéjától, ahhoz naponta, nem tudom én, 20-30 kilót meg kéne abból enni, ugye mert csak a felső réteg hordozza a rákkeltő anyagot. És az sem olyan, tehát most nehogy azt higgyek az, hogy a kenyér rákkeltő, mert akkor végem van. A kenyérhéjának a külső régiójában vannak ilyen barnulási termékek. De ugye ma már a cukrásüteményeknek a divatját éljük. A cukrásüteményeknél ugye abban több a cukor, és több a fehérje. Mert tejet használ, tojást az otthoni süteményekben. Valaki mondjuk ilyeneken él, előbb-utóbb bizony olyan mennyiségű ilyen barnulási terméket visz be a szervezetébe, hogy ez rákkeltővé fog válni. Vagy ha nem önmagában, az egyéb tényezőkkel együtt, mondjuk a cukorral, olajban sütött termékekkel együtt problémás. Hidegen sajtolt olajban tehát ne süssünk nyílt lángon. Ha valaki sütni akar valamilyen terméket, akkor ha lehet sütőben süsse. Ma már, ugye hadd mondjam, 21. századot éljük, nem olyan drága lehet kapni például sütőpapírt, aminek segítségével nem kell kiolajozni a tepsit, nem kell használni olajat, szépen a sütőpapírról le lehet emelni a bogácsát, a fasírtot, vagy bármit. Mondjuk azért ez attól függ, hogy milyen termékről van szó, hogy valamelyik mondjuk rátapadjon erre. Lényeg az, hogy vannak megoldások. De ha valaki vékonyan kikeni a tepsit olajjal, sütőt, tehát hogyha süt, tehát levegővel is, nem olajjal sütünk, akkor hidegen sajtott olajjal is kikenheti a tepsit, mert az nem válik rákkeltővé. Az a minimális olajfilm, ami a tepsi felszínén, belső felszínén van, de mondom nyílt lángot, azt ilyen szempontból kerüljük, aki tehát olajban süt nyílt lángon, az csak korábban, hát általam kritizált és mondhatnám leírt, finomított, szűrt, derített, winterizált és egyéb módon kezelt olajat tudja felhasználni. Ugyanis a tükrösre szűrt olajoknak egy előnye van, hogy nincs benne lebegő rész, mert már nincs lényegében semmi érték benne. Ezáltal túl sok baj nem történik vele a hőkezelés során, leszámítva az olajláncok átalakulását. Tehát egy Vénusz vagy egy sima olaj is, egy finomított olaj is bizony rákkeltővé válik általában 3 sütés után, vagy 3. sütéskor. Tehát 2 sütést egy olaj viszonylag jó hatékonysággal kibír. Ha valaki egyszer süt az olajban, nyílt lángon, másodszor is süt, és a 2 sütés között eltelik egy hét, mert ugye hát nem minden nap sütünk olajban, mondjuk hétvégenként, akkor mit csinálunk? Leszoktuk szűrni, ugye, az olajat? És tároljuk. Hol tetszenek tárolni a leszűrt olajat? A spejzben. Na ez a baj. Mert a hűtőben kell tárolni. Hát ez már alapvető elv, hogy, és nem csak a majonéz készítéshez, ez már alapvető elv, hogy 10 Celsius fok hőmérséklet csökkenés a kémiai és biokémiai folyamatok sebességét felére, harmadára csökkenti. 10 fok hőemelkedés a folyamatokat kétszeresére, háromszorosan növeli. Ugye a hűtő ezen alapszik, hogy a mikrobiológiai folyamatok lelassulnak. De az avasodás és könyörgöm az is lelassul. Tehát hogyha egy olajat én megsütök, azt hadd jelezzem, a sült olaj sokkal könnyebben oxidálódik. Sült olajat szobahőmérsékletnek, oxigénnek kitenni az nagy probléma. Azt hűtőben kell tárolni, a lehető legkisebb térfogatban, ne legyen fölötte levegő, mert oxigénnek van kitéve, még akkor is, hogyha a spezba ugye a fény nem jut be, mert sötét van, a hűtőbe süt be a fény, ilyen szempontból egyenrangúak. De a hőmérséklet és az oxigén döntő fontosságú. Ha tehát valaki mondjuk egy vasárnap süt az olajban, rákövetkező vasárnap másodszor is süt az olajban, és még egy harmadszor is fog sütni, még egy hét elteltével, harmadszor már nem csak a sütés, hanem a két hetes tárolás is nagyon komoly oxidatív gyököket képezhet az olajban. A harmadik sütés ezért már lavinaszerűen elindítja a gyökképződést. Arról nem is beszélve, hogyha valaki mondjuk húst süt az olajban. Mert hát mit szoktunk sütni? Hát húst. Aztán valaki, meg másoktól hallom, hogy a hagyma megtisztítja az olajat, tehát hogyha megsütöttük a húst, akkor kicsit megtisztítjuk egy kis hagymasütéssel, aztán megint egy kis hús. Szóval ezek olyan érdekes gondolatok. Lényeg az, hogy a hús anyagai ugye bekerülnek az olajba, hát értelemszerűen. A húsnak a különböző vegyületei, amelyek, ugye tudjuk, hogy a hús az nem arról híres, hogy véd bennünket a karcinogén gyököktől. A hús és a 200-180 fokos olaj hatása együttesen, hát elég drasztikus. Ugye az olaj forráspontja az nem olyan, mint a víz forráspontja, hanem 160-180 fok egy átlagos napraforgó olaj forráspontja. Hát tessenek elképzelni, hogy 180 fokon mi lesz egy élő anyagból. Valahol az is egy biológiailag aktív anyag. Szeretném javasolni, ha lehet, vegyünk napraforgó magot, és ne vigyük el az olajütőhöz, ne készítessünk belőle semmit, mármint ilyen olajat, hanem otthon daráljuk meg. Tehát ezzel mondtam, nem fog újat mondani, de talán ugye a reform az nem újat mond, hanem visszaállít. A napraforgó magot használjuk fel, mert a napraforgó mag is a finomított napraforgó olaj, illetve művi keményítéssel nyert margarin között, ahogy szokták mondani, mint Makó és Jeruzsálem között, olyan különbségek vannak. A napraforgó magban lecitin van, a napraforgó magban nagyon hasznos aminosavak, majdnem teljes értékű fehérjék vannak, a tökmagban pláne, a tökmag ugye 33% jó értékű növényi proteint hordoz, de ugyanígy a mandulát is beépíthetjük. Tehát például mi otthon nem majonézt készítünk, hanem napraforgó tejszint, megtalálható itt talán egy vagy két receptes könyvben, napraforgó tejfölt, turmix kell hozzá, egy-két kereszt fokhagyma, egy kis citromlé, egy kis édesítésnek mondjuk méz, és egy kis fűszerek. Lényeg az, hogy egy nagyon kellemes aromájú, a napraforgó teljes részt, minden részét felhasználó dressinget készítünk, és így ezzel tuningoljuk, meg mondjuk a töltött, vagy hát inkább rakott krumplinak nevezném, a rakott krumplit, rakott kelt, és ugye a teljes napraforgó szemnek minden része benne van ebben a fehérjétől kezdve, az eszenciális zsírsavakig, ez a legszerencsésebb, és aki szotyolázott már életében, az tudja, hogy a szotyolából túl sokat nem lehet enni. Mert az ember még kivárja, még az a nem tudom hány szem az végre kibontódik, és abból valami kis magbelet ki tudunk nyerni, hát ugye addig a türelmünk próbára van téve. A természetben, mintha valaki azt sugallná nekünk, hogy az olajos magvakkal nagyon vigyázunk. Tessenek megnézni a dió, milyen kemény héjban van. Ez nem véletlen. Szerintem a természetben nincsenek véletlenek. A dió, a napraforgó mag, tehát ezek a nagyon erős héjjal burkolt magvak, ezek nem arra vannak készítve, hogy 5 literes flakonba azt megvegyük ezt az olajat. És akkor így megdöntve belelocsoljuk az ételbe. Nem ezért vannak készítve. Hát korábban volt ilyen mérés, hogy a kukoricacsíra olaj, ami egyre népszerűbb ugye Amerikában is, hogy hány cső kukoricában van egy tejáskanálnyi kukoricaolaj. És kiszámolták, hogy nem tudom, hogy 20-valahány csőben van. De senki nem eszik meg ennyi kukoricát egyszerre, de az olajból simán belemegy ugye az ételbe az a fél vagy egy evőkanál. Túl lehet adagolni. Kedves hallgatók, szeretnék utalni egy érdekes, vagy hát egy, mondhatnám, egy szomorú hírre, vagy egy dologra, hogy ezt már korábban mondtam az emésztőrendszer felépítése kapcsán, De itt ezek a sárga, tehát a mai témánk szempontjából ezek a sárga négyzetek, ezek dominálnak, az azt jelenti, ezek a zsiradékok. A zsiradékok sem a szájban, sem a gyomorban nem emésztődnek főszabályként. Tehát a gyomorban nagyon minimális lipáz enzim aktivitás észlelhető. Hol kezd a zsiradék bontódni? Legyen az állati zsír, vagy margarin, vagy napraforgóolaj, vagy bármilyen olaj. Hát ugye az epesavak, mint emulgátorok segítik a zsiradékbontást, és a hasnyálmirigy által termelt enzimrendszeren belül vannak lipázok. Mi ebből a következtetés? Önök mire következtetnek abból, hogy csak a derekunktól kezdve szinte akkor tudunk emészteni zsiradékot? És sem a szájban, sem a gyomorban nincs. Hát miért nincs a szájban, hogyha mi zsiradékot a szájunkon juttatunk be? Hát miért nem kezd ott emésztődni a zsiradék? Mert minden jel szerint a szervezetünk nem zsiradékbontásra van alkotva. Tehát nem arra van készítve az emberi test, hogy nagy mennyiségű olajban sült terméket bontson. Ez tönkre teszi. Elszaporosítja az élelmiszereket. Ha valaki nyomelem kiegészítőket szed, és sok olajat fogyaszt, akkor szappan képződik a bélben nagy valószínűséggel. Ez a szappankészítés alapelve. Ezek fölrakódnak a bélfalra, és hát az meleg ágya minden problémának. Tehát föl sem tud igazából szívódni, hanem egy ilyen furcsa, védő, olajos, zsíros, nyálkás réteget von a bélrendszerre, és nagyon nagy problémákat okozhat a szervezetben. Kedves hallgatók, ha valaki zsiradékot fogyaszthat, csak vigyen be hozzá emulgátorokat is. Ha valaki napraforgót egészben fogyaszt, vagy diót, vagy mandulát, abban vannak emulgátorok? Hát persze, hogy vannak. Hát ott a lecitin. A lecitin. Az emulgátor. Ha valaki szója terméket fogyaszt, vagy szójából készült terméket, amiben benne van a szója olajtartalma is, a szójában lecitin van. A természetben, az olajtartalmú élelmiszerekben természetes módon benne van az emulgátor is. Ha tehát az élelmiszeripar veszi a bátorságot, és az emulgiátort kiveszi belőle, és ha natúr olajat fogyasztjuk, a szervezet leépül és tönkre megy. Mert a szájban, ugye a nyálban, sem a gyomorban nincs lipáz enzim, nincs zsiradékbontó enzim. Mire szerencsétlen zsiradék idejér a patkóbélhez és a vékonybélhez, már a gyomor kínlódott vele, nem tudta emészteni a fehérjéket, az egész szervezet már zavart szenved. Tulajdonképpen a fehérjében és zsiradékban gazdag modern junk foodok, ezek a modern üres haszontalan ételek felelőssé tehetők a komoly gyomor és bélrendszeri problémákban. Ugye a reflux, most nagy divat ezzel beszélni, és nem divat, hanem nagyon drámai dolog a reflux. A refluxot egy ideig ugye kapcsolatba hozták, és mai napig is a tejfogyasztással. Hát van, aki a tej allergia tüneteit nem mutatja, de bizony nehezen emészti a tejet. Megemészti, de nehezen. A gyomor kínlódik vele. Ugye a tejfehérje fölrakódik a gyomorfalra. A gyomor le akarja dobni a kazeint. A gyomor nem szereti, ha valaki leköti neki a gyomorsavat. Ezért rátermeli a savat, és intenzív mozgásba kezd a tej hatására, ami révén a sav, amit ugye a tejre rátermelt, értelemszerűen, az kezd fölfelé áramolni, ha éppen még ehhez társul ugye egy gyomorszáj probléma, ugye az izomzat nem zár jól. A refluxbetegség alakulhat ki. De utóbb már az is talán vélelmezhető, hogy ez a zsiradékban, fehérjében gazdag táplálkozás is részt vesz a refluxbetegség kialakulásában. Miért? Mert a gyomor, ugye ezt korábban már említettem, most csak visszatérek rá egy mondat erejéig, a gyomor fehérjét emészt, nem zsiradékot. Ha mi zsírban sütött terméket, vagy olajban sütött terméket fogyasztunk, az körbeveszi, ugye az olaj ilyen tulajdonságú, olajfilmet képez, körbeveszi a fehérje molekulákat, körbeveszi az egész gyomortartalmat, a molekulákat, az egész rendszer, egy olajos, zsíros rendszer lesz. A fehérjékhez a pepsin-enzim rendszer nem fér hozzá. A gyomor viszont nagyon nem szereti, hogyha ő nem fér hozzá a fehérjékhez. A gyomrunk az nagyon, hogy mondjam, egy makacs szerv. A gyomor azt szeretne dolgozni. Tehát ő egy ilyen. És nagyon nem szereti, hogyha őt nem engedik dolgozni. Ezért kínlódik, vesződik, mozog, keveri, homogenizál, hogy hozzáférhessen a proteinekhez. És ez értelemszerűen ráadásul a fehérjék túl sok savat termeltetnek, és így a gyomor tulajdonképpen visszadolgozza a savat, és hát reflux állhat elő. Ezek, amiket mondtam, ezek nem bizonyítottak, ezek csak hipotézisek. De azt gondolom, megalapozott a hipotézisek lehetnek. A jövő megmutatja majd, hogy ezekkel mit kezdhetünk. És így a címben ez szerepelt, hogy mi a helyzet a mangalica zsírral. Hát kedves hallgatók, erre a kérdésre nem tudnék biztos választ adni, ha nem hívtak volna meg ezelőtt egy 2 hónappal a Magyar Rádióban. A Magyar Rádióban találkoztam olyan nagyon magasan kvalifikált professzorokkal, 2-vel, 3-mal, akik célzottan ezekkel foglalkoztak, húsipari szakemberek voltak, sőt, egyikük mangalica nemesítéssel, mangalica tenyésztéssel foglalkozik. Hát kitől kérdeztem volna meg, ha nem tőle, hogy igazak a hírek a mangalicáról? És akkor lepődtem meg, amikor ez a professzor, ez félrehívott. Félrehívott egy csendes sarokba, és meglehetősen halkan azt mondta, hogy Gáborkám, felejtsd el a mangalicát. Felejtsd el, én ezzel foglalkozom, ezt kell csinálnom. A mangalica egyébként egy genetikailag jó sertés. Ez senki nem állítja, hogy nem jó. Tehát nem túl tenyésztett sertés a mangalica. Ez tény. Tehát nem fogékony annyira betegségekre. Ezt állítanom kell. Valójában ezért tenyésztik, mert egy gazdaságosság mutatója azért van. Ráadásul a mangalica zsír, mint ahogy önök is talán tudják, telített és telítetlen zsírsav összetétele előnyösebb, mint a hagyományos konzervatív sertések esetében. Tehát van egy szerencsésebb összetételű zsírja. És most jön a lényeg, hogy a mangalica zsír mikor lesz kedvezőbb összetételű. És ezt árulta el nekem ez a bizonyos professzornak, nevét most nem említem, azt mondta, hogy ahhoz, hogy a mangalica zsírja olyan előnyös legyen és olyan koleszterinben szegény, olyan speciális tápot és takarmányt kell neki adni, amivel ezt elérik, hogy az ő húsa és zsírja ilyen legyen. Ez azt jelenti, hogy amikor laboratóriumi eredményeket kell produkálni, a mangalicát ilyen táppal etetik, hogy a prospektusban ez megjelenhessen. De amikor ki kell vinni tisztelt a kivételnek a piacra, nem tudja, egyszerűen egy magyar tenyésztő nem tudja megvásárolni azokat a nagyon drága, külföldi, nagyon speciális, növény alapú, eszenciális zsírsavakat tömegével tartalmazó kalóriadús tápot, hanem odaadja neki a szokványos sertés eredelt. Ugye a húslisztát ma már nem szabad adni. 2001-től a húslisztát nem adnak. Semmilyen tenyészállatnak, csak a házi kedvenceinknek, a kutyának és a macskáknak adnak húslisztet sajnos. A tenyészállatoknak nem adható 2001-től a kelgemarhakor miatt. No, lényeg, hogy a mangalica, ami forgalomba kerül, és nem a laboratóriumi kutatás alapját és az eredmények produkálásának alapjául szolgál, hanem a forgalomba kerül nagy tételben, normál sertés eledelt sertés takarmányt kap. Ennek mi a következménye? Húsminősége és zsírminősége gyakorlatilag azonos. Kis eltérésekkel. Azonos vagy hasonló a normál sertésével. Ez erre a kérdésre a válasz. Ezt a kérdést megfordítom. Ha egy normál sertés megkapja a mangalica rendkívül egészséges tápját, az a normál sertés ugyanolyan jóvá válik, idézőjelbe, mint a mangalica. Mert a táptól függ a húsminőség, ahogyan az embernél is, az egészségi állapot az étrendtől függ, az állatnál is. Tehát, hogyha egy állatnak jó minőségű tápot adnak, az állatkosa jó minőségű lesz. Mangalicától kezdve a pulykáig. De hogyha a takarmányipar gyengül és romlik, már pedig ez a helyzet, hogy penésztoxinok, stb., a húsminőség is romlik. A mangalica, tehát kedves hallgatók, egy health business. A mangalica egy üzlet. Ha megtetszenek nézni a tendenciákat, mondtam már, de most el kell mondjam újra. A húsipar egyrészről szójelenes kampányt indít. Nem biztos, hogy a húsipar áll mögött, mármint úgy értem, hogy közvetlenül, mert annyira azért senkire mostoba meg elég hamar a cérnának a végére lehetne nézni. De az, hogy a szóját nem a szója és növény alapú élelmiszer gyártók akarják leírni, az biztos, hanem főként valamilyen állati termék gyártó cégek, vagy szemléletmód. A szóját tehát le kell írni, tönkre kell tenni a szójaipart, és mellette tessenek megnézni, föl kell emelni a húsipar egy ágát. Ez célzott marketing fogás. a konkurenciát, a szója ma már konkurenciája a húsnak. A szóját megfojtom, és létrehozok a húsiparban, mert a normál sertéssel már senki nem jöhet, az már lerágott csont, ahogy mondják. Tehát egyrészt a konkurenciát tett tönkre etikus vagy kevésbé etikus módszerekkel. Másik megoldás, hoz létre egy új terméket, és emelt föl helyébe. Hogy ezt ne, akkor mit? Ezt helyette ezt, a mangalicát. Kedves hallgatók, nos, ez a számomra nem etikus magatartás az, ami kérdőjeleket okozott bennem, és hogyha nem egy nagyon magasan képzett embertől hallom, akkor nem is hittem volna. Azt hittem volna, hogy a vegetáriánusok terjesztik ezt a hírt, hogy nehogy adjuk a mangalicát. Hát sajnos ennek a hátterében is vannak különböző jelenségek. Épp most hallottam, le is zárom az előadást, épp most hallottam, hogy a sportolók rejtélyes haláláért a szója a felelős. Nehogy eltessenek hinni, ezt most csak szándékosan, hogy a hatásszünet kedvéért, vagy a hatás kedvéért mondtam. Ugye megvizsgálták, most az internetről töltöttünk le egy cikket, azonban kaptam egy cikket e-mailen, hogy ugye a hirtelen és rejtélyes módon elhalálozott sportolóknak megnézték, hogy mi okozhatta. Valami összefüggésnek kell lennie, mert ennyi véletlen már nem lehet. És mindegyiknek az étrendjében volt szója. Ugye, hogy a húst azt annyira nem kaptak állóképesség miatt, inkább a növény alapú fehérjéket. Tehát szója volt egyetlen közös vonás, és következtetés, hogy a szója tehát szívinfarktust okoz. A szója ilyen problémákat, gyengülést okoz. Hát, hogy a hús és a zsír okoz a szívinfarktust, az biztos. Okozhat nagy eséllyel. A szója nem, hogy a szója az gyógyító, gyógytáplálék a szója fehérje. A szója olaj nagyon magas minőségű, koleszterin csökkentő. Bizonyítottan koleszterin. A zabkorpa és a szójaolaj és az olívaolaj, ez a három, ami bizonyítottan csökkenti a vér szérum összkoleszterin szintet. Mégis ezt állítják. Zabkorpa, olívaolaj és a szójaolaj. Az olívaolaj emellett növeli a védőkoleszterin szintet is minimálisan, nem csak csökkent a rossz koleszterint. Kedves hallgatók, tehát mi a következtetés? Vajat, mangalicazsírt, sertészsírt, libazsírt, kacsazsírt nem javaslok. Töpörtyűt sem. Viszont, ahogy mondtam, a finomított étolajjal ne nagyon számoljunk, jó? Tehát tartsunk a hűtőbe, hogyha éppen emiatt rosszul aludnánk, hogyha nem volna a hűtőnkben Vénusz vagy egyéb olaj. Esetleg időnként ugye jönnek a vendégek, hát olajban sütünk, nem halunk bele. De életmód szinten ne számoljunk hexánnal, extrahált hexánnal kioldott növényolajjal. A margarinnal is csinyán bánjunk, mert a margarinban sincs sok fantázia és jövőkép. Ígértem, hogy mondok egy-két szót erről. Francia-porosz háború. Elfogyott a frontokon a vaj. A katonák, most kicsit kikarikírozom, nem voltak hajlandóak harcolni vaj fogyasztása nélkül. Ezért a francia, ez a 19. században volt, a franciák kiírtak, ugye akkoriban már kezdett a tudomány fejlődni, kiírtak pályázatot, amit egy francia laboráns el is nyert, és ő állította elő először a kezdetleges margarint növényből, ennek elindult a tömeggyártása. A frontokon ellátták a katonákat zsiradékkal, szénhidráttal, ugye ez mesterséges vajjal, és innentől indult el, hogy ezt átvették Amerikában, később egyéb európai cégek, és megalkották a szívbarát vajat, a növényi vajat, a növényi keményített margarint. Ennek ilyen, ugye, mint legtöbb dolog, ez is a hadászatból indult ki. Majd rájöttek koleszterin kérdéskör kapcsán, hogy ebből hatalmas hasznot lehet húzni, és így jött létre a mai egészségbarát, vagy szívbarát termék, ami, mondom, ez egy fogás tulajdonképpen. És hogy ezen a háttéren mit lehetne javasolni? Ha valaki egy krumplit héjában forró vízbe bedob, és forral egy pár percig, abból héjában főtt krumpli lesz, ezt lehámozza, és egy pici növényi tejport hozzátesz, egy pici vizet, ebből egy kenhető állományú burgonya, tehát egy tejszínes, növényi tejszínes burgonyakrémet kap. Ez margarin alapként használható. Tehát a margarint, illetve a kenyérre, ugye ez a kérdés, mától kezdve mit kenjek a kenyérre, ugye ez a kérdés tulajdonképpen, használjuk föl a keményítőt, mondjuk a burgonyát használjuk föl ilyen termékek készítésére, a margarint lehet helyettesíteni ilyen módon, hogy például főtt krumpli, tulajdonképpen krumpli pürét csinálunk, hiába főtt krumpliból, egy kevés, hát lehetne tehéntejjel is elkeverni, ugye akkor még jobban is hasonlítana talán hozzá, egy tejszínes krumpli pürét, nem kell sokat, mondom csak egy krumplit, és abból egy jó adag kenhető állományú termék lesz. Ez egy kvázi növényi margarin alap, idézőjelben, ez egy krumpli alap, és általában ezt szoktuk használni kenhető pástértomok alapjául. Ugye a krumpli, ahogy szokták mondani, megfájásodik idővel, tehát ez, hogy hála hűtőben egy-két napot, akkor ebből egy betonkeménységű vagy szilárdságú anyag lesz, mert itt megint össze kell dolgozni valamilyen anyaggal is így. Ez fogyasztatóvá válik, illetve nem az üzlet kedvéért mondom, de vannak pástétomok is a világon. És igazából, ha megtetszenek nézni, a növényi pástétomok nem szezonja, hanem ezeknek a divatja, lehet mondani, vagy szokásrendszere most kezd kialakulni. Pont emiatt lehet vásárolni biomargarint. Mi az a biomargarin? Mert az nem margarin alapú, hanem a biomargarin az ugye például a Biopont cég gyárt ilyet, szinte csak, az kókuszsírból és pálmavajból készül. A kókuszsír és a pálmavaj egy jó alternatíva, de telített zsírsav. Úgy, mert szilárd zsírról van szó. Tehát a pálmavaj és a kókuszsír, ezek növényi, koleszterinmentes zsíradékok, de telítettek. Tehát ezzel is, vagy hát sok telített zsírsav van bennük, vigyázzunk ezekkel is, de jó alternatíva. Mediterrán országokban a szívinfarktus problémaköre nem is játszik annyira szerepet. Ajánlom a növény alapú krémeket, margarin nélkül pástaitomokat. Ha valakinek ez drága, akkor ehhez főzzön krumplit, összesen 15 perces munka, vagy 20 perces munka, és egy-egy ilyen pástaitomhoz keverjen hozzá egy egész burgonyát összetörve. És abból kétszer ekkora pástaitom lesz. Nem kell ezt ilyen töményen fogyasztani. Tehát lehet gazdaságos megoldásokat találni, egy pici kis idő kell hozzá, és ugye egy ilyen pástaitomot, ha van egy 4 vagy 5 tagú család, azért elég hamar fölfel, és az mondjuk 330 forint. Azért az embernek nincs minden nap pénze egy ilyen pástétomra adott esetben, hogy pusztán csak reggelire egy ilyet elfogyasszon, de lehet dúsítani. Lehet dúsítani akár keményítővel, akár burgonyával, és ezeket javaslom összességében. Tehát pálmavaj, kókuszsír jobb alternatíva, mint a margarin. Legelső helyre tenném tehát a nyers, olajos magvak otthoni felhasználását és fogyasztását, különböző vegán krémek, különböző vega dressingek készítéséhez, otthoni mogyorókrém, otthoni diókrém, otthoni mandulatej, diótej készíthető, tele van a hasznos anyaggal, ami benne van a magban, első pont. Ajánlom a hidegen sajtolt olajat, és a biomargarint, a pálmavajat, és a kókuszsírt, amelyek drágák, tehát azért ezek drága árfekvésűek, mértékkel fogyasztásra. És csak harmadik helyen van a margarin, negyedik helyen van a finomított étolaj, és a mangalicát és az egyéb állati zsírokat. Ez tulajdonképpen a dobogóról leszorítva az utolsó helyekre helyezném. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ennyi fér bele az előadásban, és tessék parancsolni. Első pont, tehát nyers olajos magvak fogyasztása és felhasználása napi szinten. Nem muszáj sokat és minden, de fontos. A második helyre tettem a biomargarint, kókuszsírt, pálmavajat. Azt hiszem, jól mondom. És harmadik helyre tettem, vagy hát ezzel egyenrangú, a hidegen sajtolt növényi olaj. Ezen belül is a hidegen sajtolt olívaolaj. Tehát ne csak napraforgóban gondolkodjunk, hanem hidegen sajtolt olívaolajban, ami ugye egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Tehát a sertészsírhez hasonlóan stabil az oliva, és jobban bírja a sütést az oliva minden másnál. Csak az a baj, hogy ha az olivát tükrösre szűrten vesszük, akkor hexánon oldották ki azt is. Ha az olivát hidegen sajtolt formába vesszük, abban nem süthetünk. Az olivát tehát inkább nyers, tehát salátákhoz fogyasszuk. Most elterjedt az olajos kenyér fogyasztása is, ugye vegetáriánusoknál, nagyon kedvelt, ha hiszik, ha nem. Az olajat kiöntik a tálkába, megfűszerezik különböző grillfűszer egyebekkel, és hagymával, paprikával, paradicsommal kitűnő olajos kenyeret fogyasztanak. Na most ennek van előnye és hátránya. Előnye az, hogy ha mondjuk az olajos kenyérnél nem igaz, hogy rosszul emésztődik teljes egészében, mert nincs benne igazából fehérje. Ha ennénk hozzá egy nagy darab pulyka mellett, az már gond lenne. az olaj és a kenyér annyira nem üti egymást, mert a kenyérben könnyen emészthető proteinek vannak. Ezért az olajos kenyér, mint olyan zöldségfélékkel, akkora problémát nem jelent. Ha csak nem valaki túlsúlyos, az gond. Tehát igazából, ha valaki vegán, vagy vegetárius étrendű, általában sovány testalkatú. Nagy problémát nem jelent. Fizikai munkások is gyakran fogyasztanak, mondjuk vegetáriánus fizikai munkások nagy munkák előtt olajos kenyeret. Nincs vele túl sok bajuk, de mégis mértéktartásra intenék mindenkit e tekintetben. Ha mondjuk számítógépennél töltünk egy 6 órát, akkor olajos kenyeret igazából ne fogyasszunk. Tehát, kedves hallgatók, tofu krém, élesztő pástétom, szójapástétom, ezeket otthon is lehet készíteni turmixgéppel, egy kis fűszerezéssel. Ez a mendi krém, ugye ez 200 g-os, ez nagyon sokáig elég. Ez egyik kedvencem ez a krém, mert májkrém íze van, és sokkal gazdaságosabb, mint a másik pástétomunk, ami mondjuk kisebb kiszerelésű. Tehát ez sokáig elég. Glutamátmentes vegamixünk is van, és most tudtam hozni, tehát aki tejbegrízt készít, az ne használjon hozzá se tejet, se grízt. A tejbegrízt készít, tehát hogy tehén tejet és fehér grízt, most komolyabban fogalmaz, konkrétan fogalmazva, tönköly búzadarát hoztam. Illetve a tönköly darab ugye egy rostban sokkal gazdagabb, tehát amikor a feleségem megkívánja a tejbegrízt, már pedig azt az ember gyakran megkívánhatja, akkor teljes örlési vagy korpában, korparészben gazdagabb darát használjunk, például a tönköly darát, fehérjében és korparészben jóval gazdagabb. Nem néztem bele ebbe a zacskóba, nem tudom, mi van benne, de nagyjából sejtem, hogy ez egy jól értékesebb dara. Van ennek egy átlátszó formája fele ekkora, és annak a színe egész sötét. Ez korpás. Remélem, hogy ebben is hasonló van, tehát nem fehér, hanem teljes örlésű, az hasonló dara, amit mondjuk tejhelyet természetesen a növényi tejeket javaslom, amelyek ugyanolyan jó ízűek, tehát a szójatej, a zabtej, a kukoricatej, ezekben lehet főzni mézzel és különböző ízesítésekkel. Vegetáriánus vagy vegán étrendben ugye általában energiahiány állhat fenn. Ezért a vegán gyerekek leépülhetnek, mert nem vesznek elég energiát. Ezért az olajnak, a zsiradéknak, a növényi olajnak nagyobb szerepe van a vegetáriánus vegán étrendben. Aki vegyes táplálkozású, aki húst fogyaszt, aki amúgy is fogyaszt rejtett zsiradékot, egyebeket, annak igazából nagy szükség ezekre nincsen. Tehát attól függ, hogy kinek milyen a táplálkozási formája, az olaj, a zsiradék jól jöhet egy olyan étrendben, ami zöldség, gyümölcs alapú, mert ugye ezekben nagy energia nincsen. Az energiahiány már pedig leépülést, lesaványodást, immunhiányt okozhat, szervezet föléli a fehérjéket, stb. Úgyhogy ezért az olajnak van egy pozitív megközelítése is. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Kezdjük onnan, tessék parancsolni. Értelemszerűen ez úgy lehetséges, hogy pálmavajból és kókuszsírból készül, amely naturális, természetes módon is kemény. Tehát ugye a biomargarin az ilyen zsiradékokból készül, és mivel mind a két említett mediterrán térségből származó zsiradék kemény, ezért nem szükséges tovább keményíteni, hanem ezt ilyen módon forgalomba lehet hozni. Úgyhogy ennek ez a titka. Hogyha egy cég folyékony étolajból indul ki, azt hidrogénozni kell, hogy keményedjen. De ha pálmavajból indulok ki, pálmazsírból vagy kókuszsírból, ezeket nem szükségszerű keményíteni. Ennek ellenére van olyan kókuszsír forgalomban, ugye, ami félig hidrogénezett, vagy valameddig, tehát ráírják, hogy 50%-osan hidrogénezett, stb. Különböző módszerek vannak ennek elérés. Így van. Azért említettem egy szinten a kókuszsír, pálmavajat és a biomargarint, mert ezek egyenrangúak. A biomargarinban nincsenek adalékanyagok, hordozza a növényi zsiradékokat, és ilyen szempontból hasznos. Az árfekvése jóval magasabb, mint a normál margarin, tehát kevesebbet kell ebből használni, de hasznos. Igen, a kókusztej fogyasztható szerintem, ugye ezek bevizsgált termékek, tehát minden szempontból ezeket bevizsgálják. A kókusztej viszont azt kell mondjam, hogy olyan magas értéke nincsen. Mert a kókusztejből már sok mindent kivontak, hogy az már zsírtalanított, az már egy porított termék. Tehát én nem gondolom, hogy ezekben a porított, tehát hogy ezekben a tejporokban, akár növényi tejporok egy részében is mondjuk olyan nagyon magas fantázia volna. Ezek tápanyag kiegészítésre alkalmasak, a szója tejpor különösen alkalmas, mert fehérjében gazdag. De a kókusz tejport, ha megnézném, igazából szerintem a kókusznak a rostjai vannak porítva. Tehát igazándiból ez egy ízanyag. A kókusz tejport én nem használom főanyagként, alapanyagként, hanem mindig hozzáteszem egy szójatejhez, mint ízesítőanyagot. Kókuszreszelék helyett adott esetben hozzá lehet tenni ízkomponens. Tehát nagy értéke nincsen, gyermekeknél ezért inkább érdemesebb a magasabb tápanyag tartalma, mondjuk szójatejeket vásárolni. Ugye, hogyha egy tej folyékony, üveges, egy szójatej az értékesebb, mert nem volt annyi kezelés, mint egy borított termék. Viszont azt cipelni kell, az a hátrány. Hát, ebből nem készültem musztármagolajból, de mindegy, szerint, hogy a lenmagolajban és a halolajban van a két legmagasabb szintű, legtöbb eszenciális, illetve omega-3 zsírsav. A halolajjal gondunk van, mert szennyeződnek a vizek, a halolaj szívja magába, ugye, illetve a hal a toxinokat, amik az olajba választódhatnak ki. A lenmagolaj kimondottan hasznos, omega-3 zsírsav, tehát minden családban elvileg kéne legyen egy kis üvegcső lenmagolaj, amit ugye nem megiszunk reggel, hanem csak minimális, a néhány cseppet adunk csak, akár a kenyérre is, fantasztikus értéke van. A mustármagolajról sajnos konkrétumokat nem tudok mondani, de ezek a fajta olajak, mint a kukoricacsíra olaj, szójacsíra olaj, mustármagolaj, egyebek, ezek nagyon magas értékűek, az szinte biztos. De ahhoz, hogy ennek a kromatogramját most föl tudjam a tálára rajzolni, és azt, hogy ebben pontosan milyen típusú vegyületek vannak, ezt nem merném vállalni most. Tehát, és szívesen elfogadok ebben tájékoztatást. A tökmagolaj is magas szinten van. Az, hogy ezek a nagyon drága árfekvésű és kis mennyiségben fogyasztandó olajak között mi a pontos különbség, ezt meg nem mondom, ebben békét a tanárul vagy valaki másnál kompetensebb, ugye ezek a különböző olajok gyógyhatásúak is. Tehát az olaj az egy terápiás kezelésre is használható, csak mértékkel. Tehát hallottam ilyet, hogy különböző olajokat kevernek, és abból cseppeket, különböző ugye a tökmagnál, a prostata problémák értelemszerűen, a lenmagolajnál, ugye a szív- és keringési problémák javítása. De az olajnak, mint ahogy minden élelmiszernek, növényalapúnak vannak gyógyító hatásai, ez abszolút tényként könyvelhető el. De hogy pontosan melyiknek mi, azt így fejben nem tudnám elmondani. Hát, hűtőben tárolva akár hosszabb is lehet, de azt a határt nehéz meghúzni, hogy honnan kezdve már káros, azt én sem tudom. Az attól függ, hogy le van-e szűrve rendesen az olaj, ugye a különböző morzsák, szemcséktől, stb. Hát az én szüleim valamikor több hétig is tárolták az olajat, és azon nőttünk fel, és megéltük egészségben a felnőtt kort. De azt gondolom, hogy egy hét után már a kockázatok növekednek. Egy hét után a kockázatok növekednek, az oxidatív gyökök képződnek benne. A mandula barna héja, hát igen, szokták javasolni, hogy távolítsuk el. Az, hogy mérgező, az túlzás, ha lemérném egy kiló mandula héját, akkor talán néhány milligram tömeget kapnék, és annak a cianid tartalma, ha van benne, talán néhány ezrelék, azt gondolom, hogy talán még hasznos is az a kis cianid, nem csak ironikusan fogalmazok, nem gondolom, hogy ez akkor a probléma. Nem, viszont a lenmagban nagyobb mértékben vannak cianidok. Tehát a lenmagot, aki gyakran és nagy mennyiségben fogyasztja, a lenmagnak az olaját érdemes fogyasztani, valóban a lenmagolajat. De magát lenmagot tömeges méretekben és gyakran mindig fogyasztani, azt nem javaslok. Rost anyagként fogyasztjuk, vagy fogyasztják, inkább a zabkorpát, inkább a rostban gazdag egyéb pektin tartalmú élelmiszereket, aszalt szilvát, aszalt sárgabarackot javaslok inkább. A lenmagot időnként én is megengedem magamnak, de mindennapi szinten kenyérben tenni nem szerencsés. Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva várom vissza önöket. Ha valakinek kérdése van, akkor személyesen tudok rá válaszolni. Ja?